testvérek, a Budapesti Református Teológiai Akadémiának van egy díszdoktora, nevezik Ethelbert Stauffer, nyugat-német teológiai professzor. Ő mondotta egyszer, hogy történelme során újra meg újra elszíneződött a kereszténység, nem feltétlenül eltorzult, hanem új meg új színeket kapott. És ő az érdekes sorozatot állított fel, hogy így színeződött a kereszténység, érdemes ezt végig gondolni. Azt mondotta, hogy a Jézus ügye, a názáreti Jézusnak az ügye először kumranizálódott. Ez a holtengeri barlang ismerik a történetét. A kereszténység először kumranizálódott, utána judaizálódott, utána hellénizálódott, utána romanizálódott, utána germanizálódott, utána amerikanizálódott, ezt már nem mondta, de mondom én a folytatást, és most történik a koreanizálódása a kereszténységnek. És aztán majd még történik a további is. Egy-egy mondattal visszatérek ezekre, mert nagyon érdekes. Mi az, hogy a Jézus ugye kumranizálódott. Kumránban volt egy különös zsidó szerzetes rend, egy nagyon harcias alak volt az Isten fiai, a világosság fiainak mondták magukat, most nem részletezem. Kumranizálódás azt jelentette legalábbis ezt a kettőt, hogy agresszivitást vett fel a Jézus ügye, és ebben a keretben gondolkozott, hogy mi a világosság fiai és az összes többiek a sötétség fiai. Tipikusan kumráni gondolat volt fölkészülni a végső harcra, a világosság fiai összecsapnak a sötétség fiaival. Kumranizálódott, agresszívvé lett a Jézus ügye, ezt a kizárólagosságot, kettőséget vette. Utána judaizálódott, elzsidósodott egyszerű szóval, törvényvallás lett a kereszténységtől. Már az első század végén megjelentek az új törvények, nem a mózesi, hanem most már Jézusra támaszkodva, de azért a mózesi törvények is judaizálódott, elzsidósodott a kereszténység. Utána következett a hellénizálódása a kereszténységnek. Ez azt jelentette, hogy a misztérium vallás rátette a bélyegét a kereszténységre, és a kereszténység is misztérium vallássá lett. A hellén világot egyrészt a gnoszticizmus jellemezte, a vallás filozófia, másrészt a keletről beáramló misztérium vallások, a mitrász kultus, Ízis szentélyek, beavatási szertartások voltak. Ez is rányomta végét a kereszténységre, misztérium vallás lett, a keresztség beavatási szertartás lett, és így tovább. Tehát hellénizálódott, aztán romanizálódott, most már Nagy Konstantin utára gondoljuk, megjelent a Corpus Juris Canonici, a kánon jog, a római jognak a mintájára megalkották az egyházi jogot. Az egyház olyan testület lett, amelyek szoros jogi keretek között él, romanizálódott, aztán germanizálódott, a germánok a szisztematikus gondolkodásnak a mesterei, a kereszténység skolasztikus ügyére szisztematikusan próbálták bizonyítani, hogy van Isten, és az egész kijelentést rendszert le akarták rakni. Erre kell gondolni, amikor azt mondjuk, hogy germanizálódott. Aztán amerikanizálódott, az azt jelenti, hogy profit ügylet, jó dolog hinni, mert kifizetődik, jó dolog, ha az Isten az én csendes társam, az én üzleti vállalkozásom van, mert nem vagy csendben, és itt amerikanizálódott. Aztán most legújabban koreanizálódik, Kórea nyomja rá a bélyegét a világ kereszténységre, olyképpen, hogy Jézus Krisztus keresztje halványodik, a karizmák fényesednek, és irány a karizmák, mert az a kereszténységnek a lényege, itt tartunk. És aztán mondom, még remélhetőleg sok minden fog történni. Ezek mind nem katasztrófák. Ha az ember türelmesen minősíti ezeket, ezek mind egy-egy szint jelentenek, gazdagodást, ezeket mind be lehet tagolni a kereszténység egészébe. De arra kell ügyelni, hogy a lényeg ne menjen veszendőbe. És mondom, miközben ezek a változások, színeződések történtek, azért a lényeg megmaradt, és reméljük, hogy továbbra is maradt. Mi a lényeg az egészben? A lényeg az, hogy a Jézus ügye váltságvallás. Vannak vallások, amelyek nem váltságvallások, hanem olyan vallásos rendszerek, amelyekben az ember önmaga kidolgozza a boldogabb életét, magasabb rendű életét, üdvösségét. A váltságvallás azt jelenti, hogy az ember maga nem tudja kimunkálni üdvösségét, segítségre van szüksége kívülről, felülről, Istentől. Nos, a kereszténység tipikusan váltságvallás, és a most legutóbbi fejleményekre is gondolva így fogalmazom a dolgot, hogy igazuk van azoknak a pszichológusoknak, vagy keletről jött guruknak és egyebeknek, igazuk van, akik azt mondják, hogy messze több telik ki az emberből, mint amennyit realizál, és igenis realizáljuk azt, ami lappangva ott van bennünk. Ennyiben feltétlenül igazuk van, hogy még sok mindent lehetne a saját emberi erőmből elérni, de egyszer csak elérkezünk a határhoz, és onnan kezdve kívülről jövő, felülről, Isten jövő segítségre van szükségünk. Tehát nem összeférhetetlen az, ami ma történik itt körülöttünk, nem összeférhetetlen, csak tudni kell azt, hogy miközben indokolt az a felhívás, hogy ember több telik belőled, és mozgósítsd a benned rejtőző erőket, ennek jogosultsága van, sőt, esetleg éppen ezen az úton jut el az ember a határhoz, a valóságos határhoz, mert most sokkal innen lecövekkel az ember a reális valóságos határhoz innen. Ha elérkedik a valóságos határhoz, ott érheti át azt, hogy kevés és szükség van többre. Na tehát van olyan vallás, ami nem váltságvallás, a kereszténység tipikusan váltságvallás, mert az alapkényel az, hogy az ember magától nem tud az élet teljességére eljutni, Isten segítségre van szükség. Szeretek képekbe gondolkozni, és most két képben akarnám a testvéreim elé tárni azt, hogy mi a különbség az önmegváltó vallás és a váltságvallás között. Gondolom, mindenki ismeri a híres Münchhausen bárónak a kalandjait. A németeknek is volt egy Hári Jánosuk, Münchhausen bárónak hívták. Hát csodálatos kalandokat írt át ez a Münchhausen báró. Egyszer például elmondja azt, hogy nagy sebességgel nyargalott a paripáján, amikor egy árok szélére ért, és ott egy mocsár következett, és messze volt meglehetősen a túlsó part, egy nagyot ugrott, és át akartam másik oldalra ugrani, de mellett közben látta, hogy nem sikerült elég nagyra az ugrás, akkor fogta magát a levegőbe, megfordult, és visszament a régi parthoz, és nagyobb távolságot tett, akkor még nagyobb rohammal próbált átugorni, akkor se sikerült, beleesett a mocsárba és süllyedt. Látta, hogy itt baj van. Tehát nem volt baj, mert ahogy ő elmondja, a lábával a has alatt összefogta a lovat, és a copfiánál fogva kiemelte a lovat is, meg önmagát is a mocsárból, és áttette a túlsó partra. Ezt így meséli el Münchhausen Pál, és mert jót nevetünk, és nem gondolunk arra, hogy egy tökéletes leírása a nem váltságvallásnak, annak a vallásnak, amelyik abban bizakodik, hogy ha elég nagyon doppant, akkor átér a túlsó partra, és ha beleesik a pocsolyába, akkor a saját copfiánál fogva kiemeli magát. Hát ez az egyik kép, a kereszténység nem Münchhausen báróféle és nem Pál János féle vállalkozások sorozata, hanem bizony a másik kép inkább kínálkozik ide. Valaki könnyedén vitorlázik a nyílt tengerre, aztán lecsap rá a vihar, felborítja a hajót, ott kínlódik tehetetlenül a vízben, de tudnak róla, hogy kiment és egy helikopter elindul és keres és megtalálja, megáll a helikopter ott, ahol kínlódik, kapaszkodik és leengednek egy kötélhátsót és felszólítják, hogy felszólítás nélkül is tudja, hogy bele kell kapaszkodni a hátsóba, és azon föl juthat a helikopterbe, és megmenekül. Egyszerű kép, de érzékelteti azt, hogy segítségre van szükség. Különféle módon nyújthatnak segítséget, ez csak az egyik legtöbbé formája, de a szemléletesség kedvéért hoztam ide ezt, hogy a kereszténység valami ilyesmi, nekivágtam az életnek nagy lendülettel, magabiztossággal, és aztán egyszer csak összetöltek az álmaim, viharcsapokra, stb. Nem kell részletezni, segítségre van szükségem. Ezt az isteni segítséget nevezik váltságnak, és most arról beszélgetünk ma este, hogy úgy is működik Istennek ez a váltság műve. Itt el kell mondani azt, hogy régebben a protestáns teológiában felülről lefele eredeztették ezt a váltság művet. Ennek megvoltak a latin nevei, az egyik az volt, hogy via salutis, az üdvösség útja, vagy ordo salutis, az üdvösségnek a rendje, vagy szoteriológia, a megváltásnak a tanát, tehát megvolt ennek a szakkifejezése. És az volt a jellemző a régebbi teológiára, hogy felülről, az Isten felől indította el a dolgot, és vitte vissza Istenet, és valahol az ember betagolódott ebbe az isteni műbe. És hát van is indokoltsága ennek a módszernek is. Szívesen hivatkoztak atyáink, Calvin is, és a protestánsok, leginkább a metodisták, mert szerint egy metódusról van szó, az üdvözülésnek a módszeréről. A Róma 8-ban találjuk a leginkább kirészletezve ezt a felülről induló üdvmunkát. A Róma 8-ban ezt mondja Pál, akik azt mondja, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendeltek, hogy hasonlókká legyenek ki a képéhez, akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívt, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ez mindegy egy nagy üdvállomás, elekció, a kiválasztás, az elekción belül következik a predestináció, az eleve elrendelés, aztán következik a vokáció, a megszólítás, aztán következik a justifikáció, a megigazítás, hitáltal, és azután következik az elragadtatás, a megdicsőülés, a glorifikáció. Tehát ez volt a régi módszere az üdvtannak. Manapság ezt egy kicsit alatagnak érezzük, mert azt mondjuk, hogy azért mégis az emberről van szó, és induljunk el az embertől, az embernél, és úgy keressük, hogy hát hogyan juthat az ember üdvösségre. És hogyha ezt a alulról való építkezés, most olyan divatossága, a lenti építkezés, lentről való, ha az alulról való építkezést veszük tekintetbe, akkor úgy kell az üdvösség útját, a Via Salutis meghatározni, hogy az ember hiány lét. Különféle antropológiai meghatározások születtek ebben a században, leginkább az jelenti, hogy ember nyitott lét szemben az állattal, az állat zárt lény, az ösztönvilága pontosan meghatározza a viselkedés formáit. Az ember nyitott lény, szabadsága van, választhat, dönthet, és ebben a nyitottságában hiány lénynek bizonyul az ember, mert nem tud mit kezdeni a szabadságával, és a szabadsága végül is egy bizonyos ürességet tár föl, egy bizonyos vákuum van az emberben. A hívő emberek nagy merésze úgy mondják, hogy Isten formájú üresség van az emberben. Valami hiányzik, valami nincsen sehol. Váci Mihálynak csodálatos verse van erről. Valami hiányzik, hiány lény, aztán az ember belefárad, abba, hogy keresse a vákuumnak a betöltését, és kimondja a végső szót, azt, hogy semmi. Nem ér az egész semmit, az ember életnek nincs értelme, nincs célja, az egész világmindenségnek nincs értelme, a semmihez érkezik el az ember. És ekkor történhetik valami, az, hogy ezt a semmibe süllyedt embert megérinti valami, valaki. Itt van a üdv útjának a kritikus pontja, itt a lehajló isteni vonal megérinti az embert, itt beszélhetünk arról, hogy érintés, megtérés, újjászületés, megtisztulás, atyáinktól örökölt hiába való élet helyett új életnek a nyerése, a Szentírás különböző kifejezésekkel mondja ezt a csodálatos pillanatot, mert ez az emberré válásnak, az egészségnek az igazi útja, hogy kap valami érintést, és ezt az állapotot, ami most előáll, ezt a Szentírás hit szóval jelzi, és itt egy kicsit kiadósabban kell ezzel a szóval foglalkoznunk, a hit. Zsidókhoz is levél, egyik fejezetében van a legnagyszerűbb meghatározás. Egyébként a Biblia nem szokott meghatározást adni, hanem történeteket mond. Legalábbis Jézusnak ez volt a stílusa, de később kialakult definíciókat adtak. Itt van egy ilyen definíció, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Ebben az érintésben egy új világ tárul föl az ember számára, aki a semmihez érkezett. Egy új világ, és elkezd az ember ebből az új világból élni. Elkezdi a hitnek az életét élni, amire leginkább az jellemző, hogy a láthatatlanból merítünk és úgy élünk. Eddig a láthatók határozták meg az életünket, amit be az életünkbe, és a láthatatlan döntő módon meghatározza a viselkedésünket. Ez a megváltásnak a realizálódása az ember világban. Csak itt aztán jönnek seregestül a kérdések, hogy igen, hát hit. Hit által üdvözlünk, sola fide, mondották a reformátorok, nem cselekedetekből, nem üdvösségszerző jó cselekedetekből érdem szerint üdvözlünk, hanem sola fide, sola grácia, egyedül kegyelemből, egyedül hit által. Tehát az ember az Isten üdvözítő munkájába hit által kapcsolódik be. Ám de a hitről van ilyen tanítás a Szentírásban, hogy a hit Isten ajándéka. Sőt, negatív formában is találkozunk vele, hogy nem mindenkié a hit, mondja az apostol. Tehát akkor most itt megzavardunk egy kicsit. Ha a hit Isten ajándéka és nem mindenkié a hit, akkor lehet felelősségre vonni valakit, aki nem hisz, aki azt mondja, hogy én nem tudok hinni. Hát nem kapta az Isten ajándékát. Lehet kárhozatra taszítani valakit azért, mert nem hit, amikor Isten ajándéka a hit. Tehát itt van valami, testvéreim, amihez megint csak azt mondom, az arisztotelezi gondolkodás útján nem jutunk el. A megoldáshoz nem jutunk el, úgyhogy vagy Isten ajándéka, vagy az embernek a cselekedete. Mert itt megint csak ez a komplementáris igazság szólal meg, hogy a hit Istennek a felkínált ajándéka, amit az ember egy döntéssel magáévá tesz. Az Isten ajándéka, amit az Isten nekünk ad, úgyhogy örvendezhessünk, hogy ez az én hitem. Ha most a kerekek forognak bennünk, akkor érezzük, hogy tényleg itt csak valami újfajta gondolkodással lehet ezt együtt tartani, hogy Isten felkínált ajándéka, de egy döntéssel kell nekem elfogadni, és azután a döntéseket újra meg újra megismételni. A hitben járás nem azt jelenti, hogy egyszer valamikor megtértem, akkor ráálltam az útra, zsebemben van most már a hit, az isteni útlevél az üdvösségre, hanem a hit újra meg újra meghozandó döntés az ember életében. Mik az elemei ennek a hitnek? A reformátorok szálaira bontották, a legfontosabb két szálat is emelem most csak ki. Az egyik a notícia, az ismeret, a másik a fidúcia, a bizalom. És valóban a hitnek ez a két eleme összetartozik. Valamit megismerek ekközben, miközben Isten érintést kapok. Valamiféle ismeret részesévé leszek. De az ismeret nem olyan, mint a matematikai ismeret, hanem valami más minősége van ennek az ismeretnek. Valami melegség, valami lüktetés van benne, valami személyesség, valami elkötelező jelleg van benne. És ezt mondották a reformátorok úgy, hogy fidúcia. Notícia és fidúcia olyan ismeret, amelyik bizalmat ébreszt, és oly mértékben, hogy erre az újfajta ismeretre ráteszem az életemet. Egy ilyen játékos gondolat született meg bennem, azt hiszem, hogy ezzel majd még fognak foglalkozni nálam komolyabb teológusok is, hogy tudnék, az ismereteknek a minőségét is ma már azért osztályozni szoktuk, és divatossá lett a két agyféltekéről beszélni, és azt mondják, hogy a természettudományos igazság, az araszoló igazság, a következtető igazság az egyikről a másikra lépve, kettő igazság, az a balagy féltekében van, a logikai gondolkodás. És ilyen módon tényleg eljutunk bizonyos fölismerésekre, evidenciákig menően, amit már nem is kell szinte bizonyítani, annyira nyilvánvalóan igaz, balagy féltekében. De mostanában kezdenek rá, hogy a jobb agyfélteke is ismereteket tud közvetíteni, megragadni, de más minőségű. A bal agyfélteke az arra szóló, a következtető igazságoknak a helye. A jobb agyfélteke úgy működik, hogy az ember egyszerre rálátást kap a dolgokra. És a hit ennek a kétféle ismeretnek az együttese. A hitben van olyan elem, ami ilyen tapogatózó, alaszoló ismeret. Az, hogy Biblia, Jézus Krisztus, ókor, ásatások, stb. Igen, és ezt a bal agyféltekével szép szorgalmasan meg kell tanulni. De ha mindent megtanul az ember, és közben a jobb agyféltekéjén mozdulatlan marad, az nem igazán hit, hanem kell az, hogy emitt is valami, amit úgy szoktak nevezni, hogy intuíció, rálátás, ihletés, inspiráció, integrált ismeret. Ez együtt véve a másikkal, ez az a bizonyos notícia, amiről a reformátorok beszéltek, és ennek az ismertető jegye a fidúcia, a bizalom, az, hogy ráteszem az életemet az ilyen módon, komplex módon szerzett fölismerésekre. Na most jön egy rettentő, izgalmas kérdés. Ez az egész folyamat csak keresztkénül zajolhat. Vagy pedig itten valami új fölismerés el kell fogadnunk. Neveletesen igaz, hogy a mi hitvilágunk egy bizonyos szótárhoz van kötve. Mi keresztények vagyunk. És amikor azt mondjuk, hogy hiszünk, akkor azt mondjuk, hogy Szent Háromság Isten, azt mondjuk, hogy Biblia, Jézus meghalt, föltámadott, megtérés, bűnbocsánat, Isten tisztelet, zsoltár, stb. Egy ilyen bonyolult szótár öleli föl azt, hogy hiszek. Vagy pontosabban azt, hogy hiszek, azt ezekkel a szavakkal mondom el. Ám de testvérek, különbséget kell tenni maga a hit valósága között és e kifejezési módok között. Így mondják a szakmabeli teológusok, hogy más az implicit hit és más az explicit hit. Implicit az, ami ez szavaktól függetlenül, a szavak nélkül is bennem van, valami gerjedezés, valami új mozgás, valami még nem szavakba öntött új élet csíra bontakozik bennem, ez az implicit része a dolognak. Amikor ezt megszövegezem, akkor jön az explicit része. És mi megszoktuk azt, hogy ha valóságos hitben vagyunk, akkor azt keresztjénül explikáljuk. Keresztjén szavakba öltöztetjük. Na most az csacska ember, aki itt szoros kötést és kizárólagos kötést követel, hogy csak az a hívő ember, aki az implicit módon benne megszületett hitet keresztény szavakkal fejezi ki. Holott nyilvánvaló az, hogy 100 milliók vannak, akikben az a bizonyos implicit mozgás, az a belső gerjedezés, az a belső megújulás, szomjúság és annak a töltekezése. Tehát az implicit valóság megvan, de más módon explikálja, más szótára van. Ez a mostani keresztény teológiának egyik kardinális problémája. Ezen sokat nyilatkoznak, foglalkoznak, és hála Istennek nyitás van a kereszténységben az előző századoknak a zártságával szemben, mert még a reformátorok korában azt mondták, extra ecclesiam nulla szálusz, az egyházon kívül nincs üdvösség, csak az üdvözül, aki belép ebbe a szótárba, mondom most így. Ezeknek a szavaknak a komplex bonyolultságába belép az üdvözül, extra ecclesiam, aki ezekkel nem üdvözül. Ma már látja mindenki, hogy ez tarthatatlan álláspont, a katolikus egyház is sokat foglalkozik vele. Van egy neves teológus, egy Karl Rahner nevű teológus, aki bedobta a teológiai gondolkodásba ezt a fogalmat, hogy anonim keresztjének. Anonim keresztjének. És tulajdonképpen ragozni lehet a dolgot, mert lehet beszélni anonim hitről. Lehet beszélni anonim igéről. Lehet beszélni anonim megtérésről, anonim újjászületésről, aminek eredményeként van anonim kereszténység. Tehát persze komoly ember azt a kritikát mondja Karl Rahnernek, hogy miért nagy képüsködünk. Ez van, és nem kell ezt anonim kereszténységnek nevezni. Ez anonim hit, anonim vallásosság, adekvát értékű jelentkezése az Isten üdvözítő szeretetének. De mindesetre ez érdekes, hogy azt a lényeget, ami az implicit mozgás, azt ki lehet fejezni másként is, és a keresztényeknek egy kicsit alálatosabbnak kell lenni, hogy elérkezzék oda, más útja is van az üdvösségnek, nem csak a keresztény szavakkal jelölt út. Na most itt egy nagyon fontos dolgot azért tisztázni kell. Amit én most hirdetek, az nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözül, hanem arról van szó, hogy mindenki megszólítottá lesz egyszer az életében. Mert a hit végül is ugye így definiáltuk, hogy az ember beleroskad a semmibe, és akkor érintést kap, megszólítást, mindegy, minek nevezzük. Valami érintést, valami megszólítást kap. A keresztjének a legszebb érintettségben részesednek. Ami hallottan kiváltságunk, hogy a legirgalmasabb, a legcsodálatosabb érintést vesszük Jézus Krisztusban, a Bibliában, az igében. De amit én most mondani akarok, az az, hogy minden ember részesedik valamiféle olyan érintésben, amire válaszolnia kell. Tehát az üdvözülésnek az állapota előáll minden emberre nézve, az üdvözülés elfogadásának vagy visszautasításának az állapota. Nem csak úgy, hogy Jézusban hiszek, vagy Jézusban nem hiszek, hanem abban a kihívásban, ahogyan az élet valamiféle összefüggésében megszólít az Isten, abban hogyan viselkedem. Világos jár a dolog, ha egy példát mondok. A gazdag és Lázárra gondoljuk. A gazdag számára Lázár volt az ige. Lázár volt az a kihívás, amin lehetett volna üdvözülni, és amin lehetett elkárhozni. Lázár az ige, akin át lehet üdvözülni. És minden embernek adódik az életében olyan helyzet, olyan kihívás, amire dönteni kell. Tehát nem azt hirdetem, hogy mindenki csak úgy szíre-szóra üdvözül, hanem mindenkit Isten valami módon odaállít ilyen válsághelyzetbe, ilyen döntéskényszerbe, lépéskényszerbe, amikor az ember vagy mellette dönt, vagy elhanyagolja és a saját kárhozatára dönt. Tehát a hithez térjünk vissza. A hit az az implicit belső mozgás, ami egyszer döntéskényszer elé kerül, és akkor az ember vagy igent mond, vagy nemet mond. Az egyik német, Amerikában származott teológus Paul Tillich gyönyörűen mondotta, hogy Igazából a hívő élet azt jelenti, hogy az Isten igennyére én igent mondok. Tudnék, az az előzetes része a dolognak, hogy az Isten igent mond az én létemre, és ezt kinyilatkoztatja. És az én dolgom az, hogy Istennek az igennyére én igennel válaszoljak. Az Isten igenje az, hogy szeretlek téged, gyermekem. Bűnös vagy, beteg vagy, méltatlan vagy rá, szeretlek. Igen, mondok rá. Erre az adekvát válasz, hogy én igen mondok az Isten igenjére, na de ez az igen, ez a Lázáron realizálódik. Nem egy templomi himnuszban realizálódik, itt van az igazi buktatója dolognak. Hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy az Isten szeret engem, én himnuszokban dicsőítem az Istent, és megy a dolog. Nem sokára a német nyelven kell egy előadást tartanom, és már úgy alakítgatom magamban a mondani magamat, és például egyik fő mondani magam az lesz, hogy a kereszténység félre magyarázta saját lustasága szerint azt a gyönyörű gondolatot, hogy Krisztus pro nobis, Krisztus érettünk, Krisztus für uns. És azt szeretném majd bizonyítani, hogy ezzel szemben a nagyobb igazság az, hogy nem csak Krisztus für uns, hanem Krisztus for uns. Nicht nur für uns, tehát érettünk, meghalt, föltámadt, elvégezte, hanem for uns, előttünk van, előttünk megy, és azt mondja, hogy kövess engem. Tehát a hitnek az adekvát mozdulata a követése, a Jézus követése. Így is mondhatjuk, csak most már nem részletezem, a hit tehát egy önátadás. Fölismerem a semmiben zuhan életemben a szabadítót, és rábízom magam. Átadom az életemet. Csak itt jön el megint a probléma, hogy igen, de a mostani guruk és mindenféle tanítók azt mondják, hogy önmegvalósítás. Ez az igazi, ez a végső cél, önmegvalósítás. Én meg azt mondom, hogy nincs ellentét önmegvalósítás és önátadás között. Már ezt kitalálták a középkori misztikusok, Eckhart mester és a társai, akik azt mondották, hogy a lét kiteljesedésének két lépcsőfoka van, először megvalósítani magamat, aztán odaadni magamat. Tehát igenis nagyon jó belefér a teljes kereszténységbe mindaz, amit most olyan divatosan tanítanak, önmegvalósítás. Igenis, el odáig, hogy emlékezzünk az ótestamentumi törvényekre, Istennek állatokat szenteltek, kikötés volt az, hogy tökéletes állatot szenteljenek, egészséges állatot. Malakiás perel a népvel, hogy az alját szánják oda az Istennek. Holott az elejét, a javát, a legkiválóbb állatot kell az Istennek oda szentelni. Hát erről van szó. Az önmegvalósításban a legkiválóbb barmává leszek az Istennek. A legkiválóbb állatává akarok lenni. És aztán odaadom magamat, hogy ő rendelkezzék a továbbiakban fel. Tehát mesterként az ellentét szítása, ekközött, hogy önmegvalósítás és önátadás. Igenis, először tessék magamat magasabb szintre emelni, hogy hasznosabb szolgálatra bízzon az Isten. Persze itt átfedések, együttműködések vannak, most már nincs időnk, hogy ezt részletezzük, de elméletileg tisztázzuk azt, hogy nincs ellentmondás szükségszer az önátadás és az önmegvalósítás között. Na, még utoljára hivatkozom a Biblia elejére, arra a csodálatos ígére, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek némi segítő társat, ezt általában a férfi-nő viszonylatra szoktuk érteni, és így is van. Helyes, hogy így értjük, csak nem helyes, ha itt lezárjuk a dolgot. Mintha ez az ige nem mondana többet, csak hogy a magányos férfinek az Isten ajándékozott nő, Pál apostol visszatekint erre az Efézusi levélbe, a férfi és nő is lesznek ketten egy test, és azt mondja, hogy felette nagy misztérium ez. Én pedig nem is erről beszélek, vagy gondolkozom, hanem a Krisztus és az ő egyházáról. Tehát az, hogy nem jó egyedül lenni, és szerzek segítőtársat, ez mérhetetlenül többet jelent, mint azt, hogy a magányos férfinak egy nőt ajándékoz Isten. Jó, hogy ezt is jelenti, de nagyon figyelemre méltó, ezt a nyelvészek szokták emlegetni, hogy az a bizonyos segítőtárs, aki ott a 1 Mózes 2-ben olvasható, az nem nő nemű, holott van nő nem, hím nem a hébrej nyelv, hanem hím nemű. Szerzek néki segítőtársat, és érdekes módon mondom, nem nő nemben, ami azt jelenti, hogy úgy mondjam, nem a végső segítőtárs a férfinak a nő, és a nőnek a férfi. Hanem jelzés arra, hogy magányos az ember, a magányosságán könyörül az Isten is ad neki társat. Ebben a társas kapcsolatban nagyon sok mindent lehet megélni. Lehet ízelítőt élni férfi-nő kapcsolatában arról, hogy az igazi segítőtársal, a megváltóval hogyan van kapcsolatban az ember. Ez a férfi-nő együttese lehet olyan boldog, olyan jó sikerült, hogy akadályává lesz annak, hogy az igazi megváltóval találkozzam, és még számtalan sok variáció van. Lehet szimbóluma az igazinak, lehet segítője, lehet közvetítője, de értsük meg, hogy az a jachvista, aki leírta a Mózes elején ezt a csodálatos mondatot, hogy nem jó egyedül lenni, szerzek neki hozzá méltó segítőtársat, az hímnemben utal valakire, egy prófétai utalás ezt, hogy beteljesedik majd az élet a megváltó által. Ott vagyunk tehát megváltás, váltságvallás, a kereszténység. Hit által kapcsolódunk be a megváltásba. A hitnek a szótár nem a leglényegesebb része, Szent Háromság szűztől született, és itt egyáltalán nem a lényeges része, hanem az, hogyha az implicit dolog verbalizálódik ezekben a keresztényekben, az él valami, ha nincs az az implicit felső megújulás, mozgás, akkor ugyanúgy lehet akadály az egész terminológia, vagy frazeológia, a keresztény frazeológia akadályává lehet a bűnnek, ha beéri az ember ezzel. Tehát ez a befejezése azoknak, hogy váltságvallás egy személyben kapjuk az ígéret megváltót, és a vele való személyes kapcsolatban realizálódik a megváltás, aminek mondom vannak árnyékai, kiábrázolási előképei, ízelítői, de a teljesség a Krisztusban van.